a szexuális libidó pangása által kísért szorongásos neurózisok olyan komplex történést idézhetnek elő, amely lopás vált ki. Így például különösen az áruházi tolvajnok között vannak olyanok, akik már a lopás elkövetés előtt szorongással teli, de mégis kélyes feszültségben vannak. Az eltulajdonítás aktusát azután a legnagyobb szexuális izgalom kíséri, és gyakran ez orgazmusban oldódik fel. Sziasztok, ez a Tangó és Cash, Bezsenyi Tamás, illetve Böcskei Balázs, továbbá a 24.hu bűnügyi podcastja. Pár héttel ezelőtt már beharangoztunk egy témát, amely tabu döntögető, vagy legalábbis félreértésekre okot adó, azt majd eldöntik a hallgatók, illetve lesz ebbe segítségünk is. Még például Tóth Eszter Zsófia, Clio Intézet kutatója, történésze. Szia, köszöntünk!
Sziasztok!
Mind a kettőtök, tehát Eszter is és Tamás is ismeri Albrecht Hofmannak Nők tolvajlási büntetei és okai című munkáját. Hát nyilvánvalóan a hallgatók azt mondják, hogy hirtelen ezt most hallják először, valóban nem egy korszakos jelentőségi munkáról beszélünk. Szemben az én folyamatos dezinformációs hadjáratommal ez nem egy NDK-s munka, bár színvonalát tekintve bőven beillhenne egy NDK-s korabeli kriminalisztikai munkának is, hanem Hamburg 1965. A hallgatók kedvéért tartalomjegyzék részt megosszak. A nő jellemvonásai, miért lop az ember, lopás és a nő biológiai szakaszai, lopási bűncselekmények, tolvajnök és értelmezésük, nők lopási bűncselekményei és a női szexualitás kapcsolata, kleptománia. Szóval van itt minden olyan, amiért ma már a MeToo vagy a post-me korszakban bőven karrierek, illetve önéletrajzoknak a befejeződése következne, még például abban az értelemben, ahogy kontextualizálja a szöveg, ahogy olvassa a szöveg nők által elkövetett bűncselekményeket, különösen és leginkább a tolvajlással kapcsolatosakat, és ahogy kontextualizálja az egész nőiség kérdését. Mind a kettőtökhöz fordulok, hogy 1965-ös szöveg 2020-ban hány év letöltendővel járna, hogyha ennek alapján gondolná valaki a férfiasságot, vagy éppenség a nőiséget?
Szerintem ez egy jó kérdés, és nem könnyű megválaszolni. Én mondjuk hozzátok képest sokkal kevesebbet foglalkoztam bűnöldözés, illetve bűnözés történettel, viszont azért némileg igen. És amikor én ezt a szöveget elolvastam, nekem azok villantak be, lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, hogy pártfegyelmi eljárásokban nagyon sokszor találkoztam ezzel a forrástípussal. Gyakorlatilag nőknek azért adtak pártfegyelmit, loptak mondjuk a gyárból. Volt egy ilyen eset, aki B. Bélánél volt, és azt vette észre a környezete, a Harisnya gyárban játszódik természetesen a történet, narancsot kezdett el vásárolni, és ez ugye az akkori körülmények között a többiekhez képest kirívó jólétnek számított, és akkor ugye kiderült, hogy a gyárból kilopta a harisnyákat, és azokat eladta az ismeretségi körében. De gyakorlatilag nem ez az egyetlen ilyen eset volt. Amit ezzel a szöveggel kapcsolatban már itt az elején kiemelnék, ebben a korszakban nőket, mint érzelmi lényeket közelíti meg egy kriminológiai, kriminalisztikai szöveg, ez annyira nem meglep. Persze más, ez a mából olvasva, de akkor, aki ezt leírta, az nem érezte úgy, hogy ő ezzel valami rosszat tesz, sőt, amikor mondjuk a szövegben például utal arra, hogy női menstruáció milyen hatással lehet a bűnelkövetésre, ez abban a kontextusban ez így teljesen helytálló lehetett.
Visszautalván, és még gondolat erejéig hadd kapaszkodjak be, utaltál itt a pártfegyelmekben megnyilvánuló nők által elkövetett bűncselekmények, illetve azok konstruálására. A korabeli kutatások, a szocialista, az úgynevezett szocialista, meg az úgynevezett kapitalista elgondolása a nők által elkövetett bűncselekmények te kutatásod alapján mutatnak különbséget? Tehát az, amit most olvastunk ebbe a Hamburgban kiadott szövegben, nagyjából nagyon hasonlóan konstruálják-e meg a nők által elkövetett büntetteket, és azok leginkább okait a szocialista blogban is.
Ez így van, és ugye, ha gondolunk a magyar irodalomra, ugye Raskó Gabriellának van a Női bűnözés című kötete, mely egy évtizeddel később, ugye 1978-ban jelent meg, de azért ott is, amikor tipizálja a női bűnelkövetőket, kiemeli az, akár ugye gyilkosságnál is, a nők sokszor ugye érzelmi hatásra követnek el ilyen cselekedetet, akár ugye gondoljunk egy olyan esetre, hogy mondjuk évek óta bántalmazott nő a végén ráborítja a forró gulyáslevest a férjére, és az meghal, tehát ugye ez mondjuk egy nő által elkövetett gyilkosság, és tehát a Raskó kötetben is ez úgy van, hogy a nőknél, a bűnelkövetésnél az érzelmi szál sokkal erősebb, és ugye ezért is van mondjuk az, hogy csalást és sokkal többször vagy nagyobb arányban követtek el nők, mert mondjuk ugye lehet, hogy benne volt egy olyan párkapcsolatban, amiben a férfi rávette erre. Tehát, hogy ugye a nőket úgy jelenítik meg, vagy ábrázolják, mint befolyásolható, érzelmileg sokkal inkább meghatározott lényeket, mint a férfiak. És ugye ez persze, de most maradunk persze ugye a szövegnél, hát maga ugye a nemi erőszak kérdésköre a 60-as években, az is egy nagyon izgalmas kérdéskor, ugye, hogy mennyire erős volt akkoriban az áldozathibáztatás. Tehát, hogyha mondjuk például egy lány bemászott a kiskatonáknak a szállására, és ott mondjuk őt megerőszakolták, akkor erre azt mondta a bíró, hogy minek ment oda.
Tamás, nyugtassál meg, hogy te, aki a kriminológiai, kriminalisztikai irodalomnak a katedra felüli oldalán is voltál, illetve vagy, nyugtasd meg, hogy ezek a típusú szövegek, meg elgondolások, amit ugye Eszter is tett rá utalást, azért eléggé mélyen több évtizeden itt vannak a magyar társadalomban, meg a régióban, meg a térségben. Ezeket az irodalmakat azért valahogy már kikoptak ugye a jegyzetboltokból, vagy legalábbis az előadói gondolatfolyamokból.
Valóban, azért ez már egyrészt kikopott, annyira kikopott, hogy valójában ennek ugye a magyar fordítását eleve egyáltalán azért tudjuk így olvasni, mert a rendőrtiszti főiskolán általában önkéntes rendőrökkel a 70-es évek végén, illetve aztán később a 80-as évek elején elsősorban nyugat-európai és angol szász szakirodalmakat, kriminológiai, kriminalisztikai szakirodalmakat azért fordítottak le, hogy a tanszékek, az ott dolgozó gyakorlati vagy elméleti szakemberek, azok valamennyire képbe legyenek nyelvismeret ellenére, vagy annak hiánya miatt azzal, hogy külföldön mik az akkor kúrens irodalmak. Egyébként ugye az Albert Hochmann egy olyan kriminológus, akiről aztán a későbbiekben is írnak, a mai napig, amikor női bűnelkövetésről, meg a női bűnözésről van szó, akkor ő egy citált szerző, leginkább abból a szempontból, amit az Eszter már említett, hogy ugye a női testet is elemezni vélte, vagy elemezni kívánta a bűnelkövetés kapcsolatával. Lényegében az a mostani szakirodalmi álláspont, hogy az Hochmann az nagy rész infantilizálta a női bűnelkövetőt, és egy olyan típusú az indulatai, az érzelmei által vezérelt szereplőnek, aktornak képzelte el, aki nem tud olyan meghatározottan és olyan előre tervezetten tevékenykedni, mint mondjuk a férfi társak.
És gondoljunk bele, ez ugye ez kapcsolódik is a női bandák. Tehát ugye a női bandák így kifejezetten például Magyarországon a magyar bűnügyi történetekben nem annyira vannak. Én amit konkrétan kutattam, az a punk és skinhead bandák esetén nőknek mi volt ebben a szerepe, és gyakorlatilag ugye a 88-ban volt az, amikor ugye kubai vendégmunkásokat megvertek skinheadek, és az azzal kapcsolatos peres eljárás iratanyagában volt egészen konkrétan az ügyészségi részben, hogy voltak nők is ebben a bandában, tehát a skinhead bandában, és feltárták azt, hogy Tádé volt az egyikük, aki ilyen meghatározónak számított. Ő például eredetileg punk volt, de azért lett skinhead, mert hogy az új barátja is skinhead volt, és akkor ugye emiatt csatlakozott. Tehát itt is nagyon erős ugye ez az érzelmi meghatározottság. Én egyébként azt gondolom, hogy most tényleg még a 80-as évek realitását nézve, ez nem is annyira nagy baj, és akkor hoznék még most gyorsan ez egy konkrét példát, ami ugye nagyon nagy port vert fel a Halló bár előtti gyerekrablási ügy, én ezt is megírtam egy tanulmányban, és ott ugye az volt nagyon érdekes, maga a történet az nem bonyolult, gyakorlatilag két gyerekrablási ügy volt a szocialista időszakban, ez volt a második, és hogy itt tényleg az történt, hogy amíg az anyuka bement a mosdóba a Halló bárban, egy teljesen idegen nő, aki gyerekre vágyott, nem jött össze neki, nem sikerült, eltolta a csecsemőt a bár elől. És gyakorlatilag majdnem másfél év múlva meg is lett a gyerek, úgyhogy az a nő, aki elvitte a gyereket, annak az élettársa jelentkezett a rendőrségen, de hogy ugye itt is volt egy nagyon erős érzelmi motiváció, tehát hogy a nő az gyereket szeretett volna ebből a kapcsolatból, és ami miatt most ezt behoztam példának, hogy amikor már visszakerült a gyerek az eredeti édesanyához, meg is vannak ugye a nagyon klassz ilyen fotók is voltak ebben az anyagban, egy csomó olvasói levél érkezett a rendőrségre, felháborodott levelek, hogy ők úgy gondolják, pont ugye mivel a nőklapjában is megjelent egész cikksorozat, hogy ez az elkövető nő, ez egy jobb édesanya lett volna, és hogy milyen kár, hogy visszaadták az eredeti anyukának. A nőkkel kapcsolatos vélekedésekben nagyon-nagyon erős ez az érzelmi determináltság, de gondolom ezt ti is tapasztaltátok.
Mielőtt a Tamással itt az érzelmi tapasztalatairól mesélne pár gondolatot, amit az Eszter mond, azt mondja, hogy a korabeli, nem ismertem ezt a halóbáros történetet, pedig igyekszem követni az Eszter írásait, az érzelmi faktor itt egészen mást jelent, vagy egészen más magyarázó elfként működik, vagy egyáltalán működik magyarázó elfként. De valamiért azt kell gondolnom, korban adott volt, nők által elkövetett bűncselekmények, melyeket valamilyen érzelmi tipizálás felől közelítették, az ma már kevésbé működik. Van olyan bűncselekmény, amelyet azt mondjuk, hogy tipikusan nők követnek el, vagy ez is épp olyan konstruálás, mint amikor valaki azt mondja, hogy a korban, hogy hát az érzelmi hatás az a nők által elkövetett bűncselekmények esetén korán sem elhanyagolható szempont, vagy semmiféleképp nem az, amit kérdezek, és nem is akarom, hogy valaki igenis van női bűnözés rigmusát nyomassa a nagykörúton, szóval egy kicsit itt tegyünk rendet ebbe a dologba.
Nincsenek itt determinisztikus összefüggések, hanem maximum valószínűségi, tehát sztohasztikus meglátásaink és véleményünk, meg állításaink lehetnek, amik viszont olyan szempontból létezőek, hogy mindenféle bűnözés létezik, amelyet egy olyan személy, bármilyen etnikumú, nemű, vagy életkorú elkövet. Szóval ilyen alapon nyilvánvalóan van gyermekek által elkövetett bűncselekmények, vannak albánok által elkövetett bűncselekmények, és ez persze könnyű, és éppen ezért az egyszerűség kedvéért lehet azt mondani, hogy albán bűnözés, de az nem jelenti azt, hogy ez teljesen elkülönülne a szerbtől, vagy a magyartól. Ebben az esetben, hogy a nő által, vagy nők által elkövetett bűncselekmény, az női bűnözésként értelmezzük, kezeljük, azt ugye nyilván úgy van ennek helye, terepe, ahogy az Eszter által is említett Raskó Gabriella, aki ugye a 70-es évek Magyarországán készített egy igen vaskos könyvet a női bűnözésről, ő megpróbálta föltárni azokat az elkövetési formákat, amelyek jellemzőbbek a női elkövetők részéről, hogy azt preferálják. Tehát például...
Melyek lennének ezek?
Igen, ezt akartam mondani, hogy hát az olyan, mint az alapvetően mérgezéses gyek voltak, amik gyakoribbak voltak, illetve az olyan típusú elkövetés, amely nem nyílt és szembenálló agressziót használ, hanem mondjuk, ha már valamilyen szúróvágó eszközt, akkor ugyanúgy adott esetben kést, vagy valamilyen a konyhapulton elérhető eszközt, de mondjuk hosszabb esetleg a pengéje, és ezért mondjuk hátulról is könnyebben lehet halálos kimenetülő szúrást megvalósítani, illetve egyáltalán az erőszakos bűncselekmények esetében sokkal gyakrabb az, hogy társtettese van, és általában a férfi tettes társával közösen hajtja végre. Többi bűncselekmény kategóriában ezt egyébként az Okman is írja, nyilván ez nem azzal függ össze, hogy valamifajta biológiai érettség, éretlenségről van szó, hanem inkább egyfajta kulturális beágyazódással, tehát mondjuk például a férfiak jellemzően lehetnek lótolvajok, míg a nők esetében mondjuk az üzletekben elkövetett textil lopásoknak a száma az mindig is hangsúlyosabb volt. A szocialista időszakban ez ügyben több ilyen kriminalisztikai írás is volt, hogy rövidáruboltban vagy bármilyen más textiláruboltban hogyan tudják elrejteni a nők azokat az anyagokat, amiket aztán jó áron tovább tudnak adni valahol a fekete piacon.
Egy ponton álljunk meg, mert itt visszacsatolnék az Eszter azon mondatához, hogy női bandáknak a hiánya, ellentétben a lopás, és erről majd aztán Tamás még azért szeretném kérdezni, adott esetben teljesen egy helyezős férfi vagy nő, de ugye adott esetben egy ilyen plázába nyomják a történetet, azok sem indulalistán cselekszenek. De itt még az gondolat erejéig az Eszterhez, hogy mondtad, hogy nem jellemzőek a női bandák, ezzel azt is mondod, hogy a szocialista Magyarországon inkább a női bűnözők azok vagy individualista tevékenységet, vagy individualista bűnözők, vagy pedig alárendeltek, lásd az ilyen mozgalmi struktúrákban és a férfi akaratának, és a férfi mellett egy ilyen másodlagosat töltenek be, még az ilyen geng típusú szituációkban is.
Pontosan, igen, ez szerintem nagyon fontos, hogyha megnézzük tényleg a korabeli fotókat, és ha mondjuk egy punk bandát látunk, ott is ugye inkább a hangadók a fiúk, vagy a skinheadeknél, hát meg még annyira. Ami még fontos szerintem, volt egy kutatásom még régebben a csecsemőgyilkosságok a szocialista időszakban. A fővárosi levéltárban kutattam ehhez, és igazából az érdekelt ebben, hogy mennyiben volt ez más a 60-as vagy a 70-es években. Ugye itt ezekben az esetekben, hát ugye ez is az, amit nők követnek el, tehát gyakorlatilag a mintámban egy olyan nem volt, hogy egy férfi segítkezett volna. Magányosan megszülik a gyermekeiket, és ugye mivel a környezet nem tud erről, illetve úgy csinál, mintha nem tudna, mert gyakorlatilag aztán a tanúvallomásokból ez nagyon gyakran kiderül, hogy tudtak róla, csak ugye úgy tettek, mintha nem tudnának. És ugye akkor még nagyon erős is volt ez a bélyeg, hogy lányanyaként szülni, ez a 60-as években ez még nem volt úgy egyáltalán elfogadott, azért is hívták őket lányanyának. Gyakorlatilag utána a teljes megbélyegzettség, a cselekménynek a következménye, azt is mind a nő viseli, tehát mindennek a terhét. Most a 60-as, 70-es évekről beszélek. Ebben gyakorlatilag az egész szocialista időszakban nem is történt elmozdulás, tehát ennek megítélésében, illetve nem állt fel egy olyan áldozatsegítői hálózat sem, ami a későbbieket megelőzte volna, az már 80-es évek második fele volt, amikor a Söpmérei Kórház elé kitettek egy inkubátort, hogy inkább abba tegyék bele a csecsemőket, de hát ez sem volt annyira gyakori.
Bolti szarkák, még egyszer mondom, most nemtől kortól függetlenül, azok egyéniben dolgoznak, holott mondtad te már ezt személyközi beszélgetésekben, hogy azért ez korán sem magától értetődő, sőt, ez egy szervezeti munka.
Nyilvánvalóan a szervezeti formája az, aminek, ha tetszik, több értelme van, illetve ami önfenntartó tud lenni hosszú távon. Ezzel együtt nyilvánvalóan vannak egyéni elkövetők is, mert hogy ez bizonyos értelemben ugyanolyan, mint mondjuk a bicikli tolvajlás, vagy egyéb más olyan kis volumenű bűncselekmény, amely minden esetben, tekintet nélkül arra, hogy most éppen milyen korszakot élünk, az a szabálysértési értékhatárhoz közel álló bűncselekményekről van szó. Magyarán szólva, ezeket könnyen lehet latenciába tartani, mert egy-egy esetben nincs akkora elkövetési érték, hogy az önmagában a hatósági figyelmet nagyon keményen kanalizálja. És innen nézve természetesen az egyedülálló bolti szarkáknak a tevékenységét lehet úgy nézni, mint egyfajta szükséglet kielégítés, vagy még inkább ennyiben talán az Okmannak nem teljesen föltől elrugaszkodott a minden állítása, amikor ugye azt mondja, hogy vannak olyan középkorú nők, vagy vannak olyan idősebb női elkövetők, akikkel ő ugye interjúzott, akik lényegében egyfajta ilyen szubstitúciós tevékenységként lopnak, amennyiben ez egyfajta élménykeresés. De a bolti szarkák, illetve az ilyen típusú szerveződés, mint amit az Eszter mond, az a szocialista időszakban, én azt gondolom, hogy főként annak köszönhetően is hiányzott, hogy alapvetően egy nagyon heteronormatív világképpen élünk, még most is, de abban az esetben is azért önmagában már az a megrökönyödést keltett, ugye, hogyha egy nő belép mondjuk, vagy egy nő jelen van egy kocsmában, természetesen nem volt elképzelhetetlen, de ugye, ahogy Bödöcs Tibi szokta volt mondani, ezt még a Genfi Egyezmény is tiltja, hogy a férje után bemenjen a nő a kocsmába, Ezzel együtt nyilván ez inkább a kulturális szokásoknak és hagyományoknak volt köszönhető, ugyanakkor egyébként azt is lehet mondani, hogy a női bűnelkövetés szervezettsége az komoly múltra tekint vissza, például az angol társadalmakban, mint mondjuk Londonban is, a 19. század elejétől már léteztek az úgynevezett 40 elefánt nevű csoportok. Ez a 40 elephants, ez egy olyan hosszantartó, a csoport tagjai cserélődtek és tovább fennmaradtak, ez egy olyan csoport volt, akik elsősorban üzleti lopásokat hajtottak végre, és ez a csoport egyébként ugyanezen a néven, habár folytonosan cserélődő tagsággal, hát majdnem 200 évig fennállt és működött.
Ami szerintem ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a bevándorló nő, amikor megérkezik a városba, itt az utolsó gondolatodhoz kapcsolódva, akkor két utál előtte, az egyik ugye ez a tisztességes segédmunka, gyári munka, a másik pedig, hogy akár prostitúció, akár lopástjára lépni. És én úgy gondolom, hogy keskeny a határvonal, tehát hogy mondjuk milyen társaságba keveredik bele, kikkel ismerkedik meg, és akkor lehet, hogy pont egy ilyen női lopószövetkezetben sokkal inkább meg tudja magát találni. Amit szerintem még fontos, hogy hangsúlyozunk, és visszatérve az eredeti olvasmányra, én fontosnak tartom azt, hogy megkülönböztessük a női bűnözést, mert akárhogy is nézzük, az egy tény, hogy a női test az sokkal kiszolgáltatottabb, mint a férfi teste, gondolva itt akár ugye a megerőszakolásokra, vagy ugye gondolva akár itt a korban ugye üzletszerű kiélgésnek nevezett prostitúcióra. Ezek azért tényleg típusú bűncselekmények, amiben egyszerűen nehéz lenne ezt felcserélni, tehát hogy nők erőszakolnak meg férfiakat. Ez még a szocialista időszakban sem annyira történhetett meg, és ugye végignézve a korabeli statisztikákat, amit azért fontos kiemelni, hogy azért akkor is úgy volt, a belügyi szemlecikkeit olvasgattam ez ügyben, hogy a nemi erőszakoknak a 40%-a az közvetlen ismerős munkatárs vagy ex kapcsolata volt a nőnek, tehát ugye nem az a klasszikus, hogy megy haza a parkban este sötétben egyedül, és a bokorból kiugrik valaki, és akkor ugye ráugrik.
Így van. Szerintem ez azért is fontos, mert itt a női szerepeknek a beemelése és azon túlmenően a testiséget, én azt gondolom, hogy természetesen nem lehet kihagyni a számításból, még akkor is, hogyha természetesen itt a kulturális szokásokról, meg a szocializációról beszéltem, de alapvetően ugye ezt a maga az Okman ebben a szövegben, ő ugye például megpróbálta a menstruációs ciklussal, vagy az ovulációval összekapcsolni például a női bűnelkövetést. Tólag azt gondolom megmosolyogtató az, ahogy ő ugye megpróbálta ezt igazolni, ezt az állítását, noha ő maga is egyértelművé tette, hogy miért is akarná a nő adott esetben őszintén megmondani egy rendőrségi vizsgálat során, hogy most menstruálta vagy nem, hiszen le is írja, nyilván olyan választ fog adni, amivel könnyebb vagy pozitívabb elbírálás alá esik. És ugyanakkor meg, amikor az Okman arról beszél, hogy a női bűnelkövetők, akikkel ő nem mint hatósági eljárás során találkozott, hanem interjús helyzetben, ott ez a fajta nemi ciklusokhoz bármilyen való összekapcsolódás, vagy bármilyen vonzalom felerősödése a különböző vágyaknak egyáltalán nem mutatott semmifajta kapcsolatot a kriminalitással, hanem én is azt gondolom, amit az Eszter mond, hogy itt inkább a női kiszolgáltatottság az, ami egy kulcsmomentum, és ebből a szempontból ugye a halóváros eset az azért is nagyon tanulságos, mert ugye ott az a hölgy, ez egy Pál Lászlóné nevű, akkor talán Dunakeszin vagy valahol Pest mellett élt ez a hölgy, és egyébként a saját életében nagyon komoly krízisen ment át, a férjétől elvált, ugyanakkor az édesapja őt nem támogatta, az ő működésére azt mondta, hogy ez nem a megfelelő női utat járja be, mert hiszen nem, nincs gyereke is ként, és pont ezért is mondta az Eszter azt, hogy az állanyát oly pozitívan értékelték, mert hogy ő maga nagyon kitett magáért, és megpróbált jó anyaként viselkedni, miközben az eredeti édesanyja, aki meg ugye csak beszaladt egyébként pont karácsony előtt a halóbárba pisilni, az pedig ugye pont ugyanazon az okoknál fogva rótták meg, hogy elhanyagolja gyermekét, noha csak percekre hagyta magára, és innen nézve itt egy olyan helyzetről beszélünk, ahol egy nőt hosszú távon ítéltek meg, egyébként az egyik esetben egy 2-3 perces szükségét végzendően egy távozás miatt, a másik esetben meg egyszerűen amiatt ítélték meg, akár sokkal pozitívabban, mert minthogyha keresztes hadjáratot folytatott volna az ügyben, hogy ő jó anya tudjon lenni.
Ugye azért nagyon fontos, amit most mondott a Tamás, mert szerintem ez az egyik kulcsa ennek a női bűnözésnek, vagy nem bűnözésnek. Tehát, hogyha ugye egy nőt jó nőként, vagy rossz nőként ábrázolunk, a bűnöző nő az a rossz nő. Ez persze ugye még olyan képzetek is társulhatnak, hogy egy ilyen démonikus nő, aki ugye még a bűnelkövetésre is képes. Amiről még most nem beszéltünk, ugye egyrészt Repülős Giziről, aki ugye az egész korszakot ugye végiglopta, úgymond, tehát, hogy ő egy ilyen egész sajátos brendje lett ennek az időszaknak, ez az egyik. A másik meg, hogy ugye vannak olyan bűncselekmények, ami a jelenben is ott van, de ugye ugyanúgy ott volt a szocialista időszakban, amit most ugye ezt az unoka bűncselekménynek szokták mondani, de hogy ugye becsöngetnek idős emberekhez, kirabolják őket, elszedik a pénzüket, nő csönget be, és kedvesen szól egy idős emberhez, azért az ugye sokkal hatásosabb tud lenni, mint hogyha mondjuk egy marcona, macsó, bűnöző kinézetű férfi azt ugye kevésbé fogja beengedni. Tehát ugye amikor beszéltünk arról, hogy hát mondjuk egy ilyen bolti lopásnál is ott ugye egy hálózat van, ugye azért itt is simán előfordulhat az, többen mozgatják a szálakat, és ugye aki ténylegesen becsönget, ténylegesen ráveszi az idős embert arra, hogy beengedje a lakásába, tehát ugye a lopásnak teret enged, az ugye nőként, hát akárhogy is nézzük, de meggyőzőbb bír lenni, mint mondjuk egy férfi elfér.
Ugye ezzel nem azt mondod, hogy ez egy tipikus dolog lenne, mert hogy azt kell gondolnom, hogy erre az unokáztatásra nincsenek számaink, csak egy ilyen intuíció mondatja az emberre ezt.
Persze.
Még egy gondolat erejéig visszatérnék én is Hoffmann munkájára, nem mintha korszakosnak ítélnék, mert talán a hallgatóknak kitetszik, hogy alapvetően ez a műsor a dekonstruálása ennek a munkának, de hogy mégis, hogy hogyan magyarázták a korba, vagy próbált egy kisebb idézettel szeretnék élni, itt kezdődik maga az idézet. A szexuális libidó pangása által kísért szorongásos neurózisok olyan komplex történést idézhetnek elő, amely lopás vált ki. Így például különösen az áruházi tolvajnok között vannak olyanok, akik már a lopás elkövetés előtt szorongással teli, de mégis kélyes feszültségben vannak. Az eltulajdonítás aktusát azután a legnagyobb szexuális izgalom kíséri, és gyakran ez orgazmusban oldódik fel. Tehát a lopási hajlam, mint szexuális sportcselekvés születik meg. Ezzel kezdte Eszter, hogy ez valahol, hogy így írják és konstruálják ezt a dolgot, ez a kornak megfelelő, idézérve azt a megfelelőt, meg a Tamás is, de azért bárhogy is van, kérdezve veleteket, azért felolvassa az ember ezt az idézetet, akkor úgy valahogy a csengőnek 1965-ben is meg kell, hogy szólalni a fejünkbe. Leegyszerűsít? Nem tudom, nagyon eufemisztikusan fogalmazok ezzel a szóval. Így aztán mi az a fordulat, amikor, mi az a társadalomtörténeti pillanat, amikor ezek az olvasatok megfordulnak, akár a szocialista, vagy akár az úgynevezett kapitalista világ megközelítési módjában, és ezek aztán teljesen kikopnak. Mi kellett a társadalomba bekövetkezni ahhoz, hogy ettől a vulgár pszichologizálástól, meg vulgár orvostudományoskodástól egy kicsit el tudjanak a szakmából is rugaszkodni.
Nők térnyerése az egyetemeken. Tehát azt, hogy ugye már bármilyen egyetemet elvégezhetnek, és ugye az ők egyre intenzívebb megjelenése a tudományban, ugyanúgy a kriminológia, kriminalisztika terén. Én azért azt mondanám, hogy tehát ugye a Raskó munkája az nagyon úttörő volt, de azért én inkább a hangsúlyeltolódást ugye a 90-es évekre tenném ilyen szempontból. Mert ugye itt, amit az előbb idéztél, Balázs, ez ugye egy az egyben ez a nők hisztérikus ábrázolása, és annak a továbbélése, ami akár ugye még a századforduló pszichológiájában gyökerezik, és ugye ebben a nő, mint egy ilyen ösztön lény, illetve asszony állati ábrázolásmódban megjelenítése, hogyha ugye nincs szexuális élete, akkor a elfolytásai szorongás, ugye akkor még nem mondják depressziónak, stb. Nem jelenik meg ilyenekben. Azért is tenném én ezt a 90-es évekre, mert ugye például a gyes bevezetése után megjelenik a korabeli beszédmódban a gyes betegség, tehát ami ugye megint az, hogy egy női sajátosság, hogy azért, mert a nők otthon maradnak, be vannak zárva, ezért elkezdenek depressziósak, meg hisztérikusak lenni, és azért ez egy elég népszerű volt még a 70-es évek végén, a 80-as évek elején is.
Korhangulatok is vannak, tényleg lehet azt mondani, hogy mindig van valami fajta zeitgeist, ami alapján egyébként elképzelik a női bűnelkövetőt. Leginkább ez, én azt gondolom, hogy azon túlmenően, hogy a nő szerepét azért is másként ítéli meg a tudományos diskurzus, mert alapvetően azért ebben a rendészet, tudományi és kriminológiai szakmában is ugye az első kutatók eleve férfiak voltak, akik ahhoz hasonlóan, ahogy általában az értelmiséget kutató szociológusoknak is mindenről önmaga jut eszébe, így valójában először inkább kiszorultak a nőkkel kapcsolatos meglátások, szisztematikus kutatások. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az is egy problémát jelent, hogy vannak olyan típusú bűncselekmények, amelyekben a nők aránya az rendkívül alacsony. Egyébként ugye ilyen például az emberölések esetén tipikus női elkövető az egy elég speciális emberölést hajt végre, noha egyébként arányszámaiban sokkal kevesebbet éves szinten, mint a férfiak, ezek ilyen általában 1-5%-ig terjed a női elkövetés, és egyébként az emberöléseken belül is a női elkövetők szerepe az hangsúlyos nagyon a csecsemő gyilkosságok esetében, ugye érthető okokból, illetőleg azért is fontos a női elkövetőknek az alacsony száma, mert az olyan nagyobb együttműködésen alapuló bűnözői hálózatok, amelyekben nők is szerepet vállalnak, az ő megítélésük finoman szólva tud ambivalens lenni. Példát mondjak, ugye a makai hármas testvérek olyan fiatalok voltak, akik külföldre vittek ki lányokat, az ő egyik testvérük Melinda pedig nem volt elítélhető, mondván ő csak kényszerítve volt, hogy prostitúciós tevékenységet hajtson végre. Későbbiekben úgy merült föl, hogy ő maga is egyébként szervezte fiú testvéreivel együtt ezt a prostitúciós hálózatot, ezt az emberkereskedelmi tevékenységet.
Eszter, megemlítetted az előbb Repülős Gizinek az esetét, akivel kapcsolatban én mindig zavarba vagyok, hogy ez egy, hogy Repülős Gizi egy mítosz, félre ne értsen senki, de valami fajta szocialista vagy rendszerváltáskori korabeli bűnözői plusz figura, aki aranyos, trükkös, kiátsza a hatóságot, olyan, mint a lehetne akár a nagymamánk, mások aztán újra meg újra bekeretezik, hogy azért mégiscsak itt egy notórius bűnözői hajlammal, meg elkövetéssel bíró önéletrajzról van szó. Ez a Repülős Gizi jelenség, aztán mennek utána csinálnak, hogy a kiállítás nem is olyan rég volt talán a Dózsa György úton. Arra kérném így Esztert, hogy a Repülős Gizi diskurzusokba amennyire lehet, rendet lehetne teremni.
Repülős Gizi úgy összesen 20 alkalommal ítélte előtt szabadságvesztésre a bíróság, és összesen 40 évnyi börtönbüntetést kapott. De én afele hajlok, amit Balázs a kérdésed első felében mondtál, hogy ő inkább egy mítosz. Tehát ugye, amiről beszéltünk is korábban, hogy ugye van a jó nő, a rossz nő, van a bűnöző nő, és az a Repülős Gizi alakja ennek a bűnöző nőnek egy picit a kifordítása. Nem rossz, őt azért lehet szeretni, ő tényleg olyan, mint egy nagymama, aki átveri a hatóságokat, és hogy neki ez végül is sikerül. Persze, hogy a mitoszban benne van az is, agyhártyagyulladást kapott, ezért lett úgymond kleptomán, tehát van egy felmentési alapja is. Inkább szimbolikus alaknak tartanám őt, tehát nem azt mondom, hogy jellemző. Annak ellenére, hogy ugye ezeket a cselekményeket elkövette.
A Repülős Gizikhez hasonló korosztályos elkövetőket azért nem különösebben szívlel, gondolom, a rendőrség. Abból a szempontból, hogy valaki felesküszik a rendre, akkor nem pont ilyen típusú elkövetőket szeretne azért hajkulászni. Úgy is mondhatnám, hogy hogy túl sok szervezeti energiát köt le, és azt gondolom, hogy egy rendőr nem biztos, hogy komolyan venné, hogy pont neki Repülős Gizikkel vagy Repülős Gizivel lenne dolga.
Hát ennek egy kettőssége van, mert nyilván, hogyha úgy képzeljük el, meg úgy gondolkodunk a rendőri munkáról, mint egy olyan feladat végzésről, ami egy klasszikus 8-4-es irodai munka, akkor alapvetően nyilván az ilyen típusú bűnelkövető, akit időről időre visszatapsolnak, és a börtönbüntetések után is egyébként pont ugyanott folytatja, ahol előtte abbahagyta, az nem tűnik hasznos vagy érdekfeszítő ellenfélnek, ugyanakkor viszont azok az emberek, akik elsősorban élethivatásként gondolkodtak a bűnüldözésről, azok viszont igencsak szerették egyébként ezt a hölgyet. Ugye ő Kosztor Sándorné egyébként, ez a Bodnár Gizella egy olyan személy egyébként, aki 92 évet élt, szóval ő egy elég hosszú életutat és pályafutást tudhat magáénak. Ő már egyébként a háború alatt volt először büntetve, és aztán onnan végül is folyamatosan börtönös megszakítások mellett folyamatosan besúranásokat hajtott végre az ország egész területén, és igazából maga a név is, amit ugye a rendőrök ragasztottak rá, az igazából arról árulkodik a vele szembeni eljárásoknak egy-két nyomozója, azért igencsak értékelte az ő tevékenységét. Persze itt lehet azzal ugye picit humorizálni, hogy lehet, hogy csak úgy értékelték, ahogy a Kádár János ugye a vicceket, hogy ugyan értékeli, de nem szereti. Mindazonáltal a repülős Gizinek a tevékenysége inkább pont arra példa, hogy valaki tud úgymond szokásos bűnelkövetővé válni. Ugye ezt a kriminalisztikai fogalmat használták azokra az emberekre, akik életvitelszerűen hajtják végre, és megélhetésüket ebből finanszírozzák, és alapvetően nem változtatnak az elkövetési magatartáson, tehát nem kifejezetten karrierbűnözőkről van szó. És egyébként meg azt is lehet mondani, ami talán egy kicsit árnyalja a képet, amúgy Repülős Gizinek a fia és az unokája is komolyabb bűnelkövetői múltra, kriminális előéletre tekint vissza, de itt nyilván nem azt a részét akarnám ebből kiemelni, hogy itt akkor most bűnöző dinasztiák és családok vannak, hanem csak, hogy alapvetően azzal, ahogy a hatóság kiemelte a Repülős Gizit és megteremtette ezt az egész mitoszt körülötte, noha egyébként ő a visszaemlékezéseibe, amit még a halála előtt kiadott, kötötte az ebet a karóhoz, hogy valójában csak a rendőrök fogták rá azt, hogy ő a belföldi járatokon utazott, és így pattant meg az elkövetési helyekről nagyon gyorsan. Egyszerűen a hatóságoknak könnyebb volt így megmagyarázni azt, hogy éveken keresztül miért nem tudtak a nyomára bukkanni. Tehát Repülős Gizi egy szerethető karakterré is vált, ez főleg egyébként a rendszerváltás után abban öltött testet, hogy már-már médiasztárrá avanzsálódott, ugye ebben egyébként elévülhetetlen érdemeket szerzett a Fábri Sándor is, aki többször meghívta őt a műsoraiba, illetve hát egyéb Grecsó Krisztián irodalmár volt az, aki sajtó alá rendezte Kosztor Sándornénak a visszaemlékezéseit.
Ahogy ugye Tamás most mondtad a médiát, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és ami a női bűnözés kapcsán nagyon sokszor gondolkoztam ezen, ez ugye egy 2000-es ezredfordulós sztori, amit itt a végére behoznék, Simek Kitti, aki megöli a nevelőapját, ugye ott van egy halálos beteg édesanyja, ő aztán köztársasági elnöki kegyelmet kap, akkor, amikor ugye mindez az egész zajlik, úgy tűnik, hogy rendeződni fog az élete, van ugye egy párkapcsolata, gyereket vár, és aztán ugye, ha tovább követjük ezt a történetet, Simek Kitti eltűnik, nem tudjuk, hol van, a gyereket végül is az édesapa nagyrészt egyedül neveli fel, és amiért ezt most ugye behoztam ide a végére, hogy ezekben az esetekben, amikor ugye a női bűnelkövető az egyúttal egy áldozat is, hogy nincs körülötte egy áldozatsegítő hálózat, nincsenek körülötte női szervezetek, de hát mit tudom én, lehetnének ez férfiakból álló szervezetek is, hogy amikor megtörténik a bűncselekmény, segítenék őt újrakezdeni. Mert hogy gyakorlatilag ugye, aki például ennek a történetnek az utóéletét most elolvassa, vagy követi, akkor azt mondhatja, hogy hát igen, miért, hát megölte a nevelőapját, predesztinálva volt arra, hogy ő egy rossz életutat fusson be. Azért úgy gondolom, hogy ezzel azért lehetne úgy mit kezdeni, mert hát nem ő volt persze az egyedüli, aki megölte a nevelőapját, mert hogy ugye olyan lehetetlen életkörülmények között éltek, hogy itt azért szerintem még lenne feladat, mármint hogy az áldozatsegítés környékén azért ezzel lehetne még mit tenni.
Azt hiszem, hogy fontosabb üzenettel nem is tudtuk volna zárni a Tangó és Cash adását. Tóth Eszter Zsófiának, a Clio Intézet történészének, kutatójának köszönöm, hogy velünk voltál, és megvilágítottad témát, illetve ezt a utolsó mondatokat pedig aztán különösen.
Annyi csak, hogy én köszönöm a meghívást, és nagyon izgalmas beszélgetés volt.
Köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. A szokos platformokon el tudtok bennünket érni. Még mindig jellemző a Tango és Cash, hogy nem tudja magát reklámozni, mert nem az elején mondta el, hogy van Facebook oldala, hanem a végén mondjuk el, de természetesen akit további információkat, felkészítőket, utókövetéseket akar tudni az egyes adásokhoz kapcsolódóan, az a Facebookon eléri. Tamással már csak annyi maradt átra, hogy házigazdaként elköszönjünk a hallgatóktól, még egyszer Tóth Eszter Zsófiának köszönjünk, és hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!